Sziasztok, ez itt a Jam Podcast következő adása. A mikrofonnál Koltányi Gergely, és a mai vendégem pedig Szegedi Tamás, a Magyar Telekomtól. Szervusz, Tamás!
Sziasztok!
Köszönöm, hogy szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a teljes bemutatásod az úgy hangzik hivatalosan, hogy a Magyar Telekom Learning Experience COE leadje vagy. Egy picit segítesz nekünk, hogy ez pontosan mit jelent, a szervezeten belül, igen.
Abszolút. Igen, ez a kifejezés ez azért tetszett nagyon egyrészt, mert hogy így fejlesztésről szól, és benne van az, hogy élmény. Ugye most ez egy nagyon felkapott kifejezés, így a HR világában mindent élmény alapon akarunk megfogni, de hogy Learning Experience Design, mint olyan, ami egy irányzat a képzésfejlesztésen belül, az nagyon közel áll hozzám abból a szempontból, hogy egyrészt a felhasználót állítja a középpontba, tehát hogy a tanulónk az a legfontosabb a folyamat szempontjából, másrészt mérhető folyamatokról beszél, harmadrészt pedig ilyen stratégiai célokról, legalábbis valami olyan célról, amit így meg kéne valósítani, tehát nem azért tanítunk, hogy tanítsunk, hanem hogy így elérjünk valamilyen eredményt. És akkor ez a hármasság, ez nekem is mindig fontos volt, amikor arra gondolkodtam, hogy hogyan építenék föl én egy, vagy hogyan vezetnék én egy Learning and Development területet. Úgyhogy ezért hívják ezt Learning Experience COE-nak, vagy COE-nak, szép magyarosan mondva.
Szuper, szóval valójában ez egy klasszikus értelemben vett L&D, de annak egy upgrade-elt verziója, hogyha fogalmazhatunk ilyen fenkölten.
Ez nagyon fenkölt, igen, mégis fogalmazhatunk így, de hogy inkább azt mondom, hogy ez egy olyan irányzat, ami ezt kifejezés számomra ez volt fontos. Egyrészt, másrészt meg amikor ilyen szép angol neveket adtunk az agilisben, akkor először minket Development COE-nak hívtak, és miután túl sok indiai fejlesztő próbált meg bejutni a csapatba, azt gondoltam, hogy valami beszédesebb nevet kell találni.
Jó, szuper. Nem árulok el titkot, hogyha nyilván L&D-s témákról lesz szó, vagy témát hoztam ma, méghozzá azt a témát, hogy az AI készségeknek a fejlesztése a szervezetekben hogyan és miként és miért fontos. És hát két oka van. Egyrészt, hogy aki idén nem beszél AI-ról, az tulajdonképpen nem érheti el a figyelemnek azt a kritikus küszöbét, hogy bárki is fölkapja a fejét, szóval, hogy nyilván AI-ról beszélünk, és ha már L&D, meg szervezet, akkor meg a kérdés az, hogy mit kezdenek a szervezetek az AI-jal, de nem így nagy általánosságban, hanem kifejezetten az AI-hoz kapcsolódó készségek fejlesztése kapcsán. Úgyhogy az első kérdésem az rögtön egy ilyen provokatív kérdés lesz, hogy ki a fenének van szüksége AI skillekre, ez megint a szoftverfejlesztőkről szól?
Nem teljesen. Azt gondolom, hogy AI skillekre, vagy AI tudásra mindenkinek szüksége van. Nyilván ennek is vannak mélységei meg rétegei, de ez egy picit olyan, mint az internet, ami megjelent annak idején. Tehát, hogy ki használja az internetet, ma már nem tesszük fel ezt a kérdést, mert annyira triviális, hogy mindannyian. Nyilván ettől nem feltétlenül mindannyian gyártunk weboldalakat, vagy különböző applikációkat az internetre. De mint napi használati eszköz megvan, és valahol az AI is egy ilyen technológiának tűnik, bár még azért elég gyerekcipőbe jár ahhoz, hogy el lehessen azt dönteni, hogy teljesen megváltoztatja az életünket néhány éven belül, vagy egy olyan innováció lesz, ami nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, de mégsem fogja teljesen felforgatni a működést. Viszont azt gondolom, hogy ha valaki ma nem rendelkezik képességekkel, készségekkel, amivel egy picit így tud mit kezdeni az AI-jal, akkor mindenképpen lemarad, legalábbis egy olyan helyzetbe kerül, hogy vagy a félelmeit kezdi el táplálni, és azért rosszul érzi magát ettől, vagy ugye, hát ahogy mondtad, ez egy olyan dolog, amiről mindenki beszél, a témák 70%-ánál nagyon unatkozni fog azért, mert nem érti, hogy egy-egy olyan témához, amihez nehezen kötődik, vagy azt gondolod, hogy messze van tőle, miért hozzák be mégis az AI-t, és miért beszélnek mégis az AI-ról.
Uh-huh. Na hát én is egy picit utána kapirgáztam, hogy mondják, akik ezzel foglalkoznak, milyen csoportokra szedik ezt a mindenkit. Amire mindenkinek szüksége van, arra valójában senkinek nincs szüksége, ahogy szokták mondani, de nyilván értjük, hogy inkább a rétegződésről beszélünk. És ugye én amit találtam, az három jól elkülöníthető csoport, amiben az elsőben az adattudósok, vagy adatokkal foglalkozó szakemberek, üzleti intelligenciával foglalkozó emberek, és a fejlesztők vannak. Tehát nyilvánvaló ez a csoport, ez tulajdonképpen nem más, mint az, aki fejleszti ezeket az AI alapú szolgáltatásokat. A második csoport az szerintem már igazán izgalmas, és talán ez fogja adni a szervezetekben a legtöbb feladatot. Ez az üzleti vezetők és az AI termékfejlesztők, vagy az ilyen termék tulajdonosok, tehát azoknak a szolgáltatások, termékeknek a gazdái a szervezetekben, amelyek valamilyen AI elemeket fognak tartalmazni. Most, hogyha rátok gondolok, akkor itt jó sok minden felmerül. Széles a paletta. És ugye ott van a mindenki más, inkább úgy fogalom, azok, akik használják ezeket a termékeket, ez a harmadik nagy kategória, és akkor talán mindenki el tudja dönteni a maga részéről, hogy mondjuk fejlesztői, üzleti oldal, vagy felhasználói oldalon csücsül, és hát, hogyha most alapvetően azt veszük, hogy itt a hallgatóságunk nagy rész valahol a HR-es L&D csoportból került ki, akkor hát ők nyilván a felhasználók közébe fognak esni, de én azt gondolom, hogy az üzleti területre is abszolút be fognak esni, hiszen ha más nem, akkor a HR digitalizációs projektek kapcsán egészen biztosan, hogy képbe fognak kerülni, vagy hát kapcsolatba fognak kerülni az AI-jal. Te hogyan látod, ebből a három rétegből melyikkel kell kezdeni, vagy melyikkel érdemes kezdeni, vagy hogy lehet egyáltalán egyet kiválasztani, mind a hárommal kell foglalkozni. Nálatok ez hogy néz ki, vagy hogy nézett ki az idei évben?
Hát azt gondolom, hogy ha három réteget vesszük, akkor valahol mind a hárommal kell foglalkozni, tehát hogy egyik sem elhagyható. A fontossági sorrendet már nehezebb belülni, nyilván attól függ, hogy milyen vállalatban ül az ember. Hogy most a Magyar Telekomot veszem alapul, ahol nálunk ez azért termékekben is megjelenik, ahogy te is mondod, tehát azért Vanda már egy ideje felveszi azt a telefont és válaszolgad. Hát nyilván van olyan szakmai része, miatt nálunk tök fontos volt az, hogy a szakembereket kezdjük el képezni, vagy képezzük, és a szakember egy picit szélesebb is ebből a szempontból, mert hogy az, aki az AI-t úgymond eteti adattal, az nem az a klasszikus fejlesztő feltétlenül, tehát ez egy szélesebb kör, aki felkészít egy ilyen eszközt arra, hogy jól működjön. Van az, aki megteremti, megalkotja, felépíti, de van az, aki a folyamatok közben mondjuk tanítja Vandát, hogy egy-egy válasza miért jó vagy rossz, hogyan kéne jól megfogni, vagy egy-egy ügyféltípust hogyan tudna jobban kezelni. És ezek a szakemberek pedig olyan szakemberek, akik mondjuk a frontokon dolgoznak, és alapvetően nem feltétlenül az informatikából érkeznek, hanem inkább az ügyfél támogatás oldaláról jöttek be. Az ő képzésük azért már viszonylag régebb óta top prioritás a Magyar Telekomban, de hogy az elmúlt években azt kezdtük el megnézni, hogy azt a második és harmadik csoportot, akiket felsoroltál, mint vezetők, döntéshozók ebben a kérdéskörben, és a felhasználók hogyan tudjuk megfogni, vagy hogyan tudjuk őket támogatni. Én azt gondolom, hogy talán a harmadik csoport az, akit a leggyorsabban úgy érdemes érdemes bevonni ebbe a képzési történetbe, hogy egy picit kapjon arról egy képet, hogy mi ez, kapjon arról információt, hogyan működik, kapjon egy élményt arról, hogy ő mit tud ezzel csinálni, és kvázi segítsük őt abban, hogy megértse, hogy ez most hol van az ő kis térképén, hogy mennyire ellenség, mennyire barát, mennyire támogat, vagy mennyire kell félnem tőle. És
kávézni vigyem, vagy lőjek rá, ugye?
Így van, így van. És nagyon érdekes kutatások vannak ebben a sztoriban, hogy pont azt hiszem Amerikában volt egy olyan kutatás, ahol azt nézték, hogy a vállalatokban hány százaléka használja az embereknek az AI-t, mit mondanak rá, mennyire veszik igénybe, és hogy megnézték, hogy a felső vezetés az általában leszoktatolni azt, hogy hát srácok, ez az eszköz, ez iszonyú jó lesz, automatizál minden, nagyon kell, csináljuk, használjunk. A közvélemény kutatásokból meg az jön vissza, hogy hát az emberek azért még ellenállnak, meg nagy részben ellenállnak, de hogy a kutatás pont azt hozta ki, hogy elég széles részük az a saját pénzén veszi meg az AI hozzáférést, hogy a munkáját egy kicsit kibalanszírozza, és work-life oldalon egy picit át tudjon mászni a life oldalon erősebb részekre, tehát hogy láthatóan olyan, mintha ellenállnánk neki, de hogy azért ez egy jó automatizációs eszköz sokak kezében. Viszont nagyon sok példa van arra, hogy hogyan lehet úgy használni, hogy aztán az ember ebből iszonyú nagy károkat okozzon, vagy magának, vagy a vállalatának. Tehát, hogy azért fontos az, hogy ismerjük a
szabályait. A Samsung esetre gondolsz?
Így van, az a ominózus Samsung eset, amikor valaki belapától nagyon sok üzleti titkot egy ilyen rendszerbe, és akkor a tanuló...
Konkrétan a ChatGPT-t sikerült munkára bírni egy kis kelletlen adatmennyiséggel. Jó, figyelj, szerintem talán azt kijelenthetjük, hogy nem lehet priorizálni nagyjából, vagy hát annyiban igen. Lehet priorizálni, de nyilván célszerű a fejlesztőkkel, adatelemzőkkel és az AI tanítókkal kezdeni, hiszen ők azok, akik effektív a legkorábbi tapasztalatszerzésben jó, ha megvannak, mert aztán a másik két réteget meg érdemes olyan módon is megismertetni ezzel a technológiával, meg eszközzel, hogy az számukra valamilyen szempontból releváns legyen. És akkor visszatérünk az egyik nagy mantránkhoz, hogy az minden új dologtól félünk, ez így rendben is van, szerintem ez nem újdonság. Hogy nem fogunk félni tőle? Hát nem úgy, hogyha elkezdjük mantrázni, hogy ne féljél tőle, nem lesz semmi baj, nem robotok jönnek. Ugye mindenki ezt csinálja, ahelyett, hogy saját élményt szereztetnének velük, és ugye az a fajta megközelítés, amit ti is használtok, ez az élményszerű L&D támogatás, az arról szól, hogy először szerezzél saját élményt, utána mi segítünk neked valahogy rávezetni téged, hogy neked mi az érték benne, és hogy neked mi az érték olyan értelemben, hogy nekünk szervezetileg is érték, és neked érték. Tehát nem az, hogy akkor a gyerekháziát otthon hogy fogod megírni, mert ugye sok ilyen AI alapképzés az erről szól, hogy hazamegy a szülő, és akkor megmondja, hogy gyerek, most már tudom, hogy kell segíteni neked megírni a házit. Tehát nyilván nem ez, hanem hogy ahogyan az adott szervezet tervezi felhasználni, azok a felhasználási módok, mint minta, vagy kontextus bemutatásra tudnak kerülni, és akkor az üzleti és a felhasználói réteg is látja, hogy ő neki a munkájában milyen segítséget tud nyújtani, hol teremt számára értéket, és így már könnyebb saját élményt szerezni. Ugye?
Abszolút.
Mint egy ilyen nagy általános valamiféle megközelítésben.
Így van, azt gondolom, hogy két dolgot nagyon fontos figyelembe venni. Az egyik az az, hogy mi a cél. Ezzel mi a cél egy adott vállalatnak ezzel az eszközzel, és nyilván minden képzésnél jó, ha feltesszük ezt a kérdést, azért ez nem egy új keletű dolog. De hogy az AI pont azért, mert egy ilyen nagyon-nagyon széles dolog, egy ilyen alapismeretet is elváró, vagy jó, hogyha azt is fejlesztünk típusú kérdéskör, ezért könnyen ugrunk úgy bele, hogy hát itt van, minden konferencián legalább 100-szor kimondják ezt a szót, és HR-es körökben már ivós játékokat lehet erre építeni, de hogy mégis tényleg én mire akarom használni, mint vállalat. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy ezt kirakjuk, mielőtt elkezdünk arról beszélni, hogy akkor ezt elkezdem fejleszteni a vállalaton belül, mert nem mindegy az, hogy ebből nekem termékem lesz, és bizonyos fejlesztői körök, meg bizonyos felhasználói körök használják, vagy én nagyon szeretném támogatni ezt az egészet, és azt akarom, hogy a munkavállalóim ezzel tudják egy kicsit megjavítani a munkájukat, vagy azokat a repetitív dolgokat kiváltani benne, amit nem annyira szeretnek, és inkább a kreativitás felé fordulni. Vagy esetleg egy harmadik utat választok, és nekem más típusú dolgok miatt szükséges vagy fontos az AI. És a másik része pedig a lehetőségek megteremtése, tehát hogy nagyon jól hangzik az, hogy így elkezdjük fejleszteni az embereket, és hogy megmutatjuk nektek az eszközt, majd ugye eljutunk a Samsung problémáig, hogy jó, nagyon ügyesen tud ez a ChatGPT 4 adatokat elemezni, de hát ugye tudjátok, hogy ezt nem lehet beletölteni, hiszen ezek mind üzleti titkok, és akkor elérkezünk oda, hogy mit tanítasz, és utána mire van lehetősége a kollégának, hogy ne az legyen, amit mondasz, hogy tök jó, hogy hazamegy és megiratja a kötelezők rövident a gyerek számára, vagy a törileckét, de hogy egyébként meg mire tudja használni a napi munkában, amikor bármi, amit elővesz, annak mondjuk egy nagy része az üzleti titok lehet, és az már nem felhasználható. Tehát, hogy ezek a kérdéskörök, amiket el kell dönteni, és nálunk ezért is alakult úgy organikusan, hogy a vezetői kör az egyébként, akit a harmadik lépcsőben fogunk képezni a jövő évben, mert hogy fel kell építenünk azt az infrastruktúrát, ami jól tudjuk megmutatni, hogy mire használhatod ezt az eszközt, és amit konkrétan már oda tudunk adni, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezzel már elindulhatsz a saját területeden, igen, ezzel már tényleg kiválthatsz mondjuk folyamatokat, vagy automatizálhatsz, vagy behozhatsz olyan lehetőségeket, amivel mondjuk sokkal jobb adatelemzési képességei lesznek mondjuk egy olyan területnek, ahol ez nem triviális, lásd képzésfejlesztés, ahol azért nem adatszakértők vagy tudósok ülnek, de mégis nagyon szeretnénk látni, hogy kiket képzünk, hogy ők mit mondanak nekünk, és hát egyszerűbb a ChatGPT-vel megkérdezni 5000 embert, mint azt mondani, hogy akkor az a 10 munkatársam, aki van, azt szétküldöm a világban, és megpróbálok mindenkivel beszélgetni.
Hú, igen, itt szerintem nagyon sok érdekes pontot kinyitottál L&D-re is. Egyáltalán Learning Analytics, meg kutatás, meg egy csomó olyan dolog, ami ugye a Learning Experience Designhoz tartozik és fontos. De én mégis most egyelőre még visszakanyarodnék, mert a végére ide még vissza fogunk jönni. De most oda kanyarodnék vissza, ugye van a három nagyobb csoportunk. Hogy kell ezt elképzelni, hogy ha azt gondoljuk, hogy először a fejlesztőket, meg az adatos kollégákat érdemes magával a technológiával, a technológiában lévő lehetőségekkel megismertetni, most technológiai lehetőségekkel, akkor ők lesznek azok, akik el tudnak kezdeni beszélgetni az üzlettel arról, hogy az üzlet hogyan tudná ezt használni, vagy az üzletnek kéne hozni az ötleteket, vagy hogy valójában ők beszélik egymást nyelvét, vagy először L&D-nél az a fontos, hogy őket eresszük össze, és beszélgessenek, hogy valamilyen szinten beszéljék egymást nyelvét, mert Nyilván mit érdemes csinálni? Azt, amit az üzlet el tud adni. Tehát ami értékesíthető, ami hatékonyabbá tesz, ami több bevételt generál, ami egyszerűsíti a munkát. De az, hogy ez mi, az valószínűleg az üzletnél van. Az, hogy ez hogyan lehet megcsinálni, az meg valahogy a technológiai csapatnál van. A végén meg ott vannak a felhasználók, akik azt mondják, hogy nekünk majd akkor szóljatok, hogyha tudunk mit használni. Ugye? Tehát valami ilyen dilemmát kell összehozni. Hogy látjátok a nálatok lévő tapasztalatok alapján? Hogy indul el ez a párbeszéd az üzlet meg a technológiai csapat között?
Hát igen, ez nem mindig könnyű, hogy honnan indul el, vagy több helyről indulhatnak ezek a gondolatok, de hogy azt gondolom, hogy sokszor van az, hogy a technológia először megteremti ezt az eszközt, mert nagyot álmodni azt sok helyen, meg sokféleképpen tudunk. De hogy alapvetően például a Magyar Telekomnál rengeteg sok adattal dolgozunk. És ahhoz, hogy ebből kijöjjön valami olyan kezdeményezés, vagy fölépüljön valami olyan dolog, ami egy automatizmusra épül, vagy egy AI-ra épül, ugye azt, annak meg kell teremteni az adat alapjait, és azt le kell tisztítani. És ez a szép, úgymond régi vágású adat tudós működés, vagy gondolkodás, vagy tudás, amihez szükséges. Ugye azokat kell elmélyíteni ahhoz, hogy legyen egy olyan infrastruktúrád, amire utána azt tudod mondani, hogy igen, ez a gép már tud úgy gondolkodni, hogy van rengeteg adat, amit meg tudok vele etetni, és azok az adatok tényleg olyan választ fognak szülni a nap végén. Mert hogy az AI ez nem csinál mást, idézőjelbe téve, nyilván erősen ezt a nem csinál mást, mint felhasználja azt a rengeteg adatot, amit beletöltesz, és abból von le következtetéseket, vagy abból hoz ki neked választ, abból teremt meg valamit számodra. Éppen ezért amilyen tiszta az adat, amilyen jósága van annak az adatnak, ahogy fel van építve az adat struktúra, azt tudja megteremteni azt a nap végén, hogy ebből legyen valami olyan, amit aztán az AI feldolgoz. De ugyanez igaz mondjuk kérdések, válaszokra, hogyha egy kicsit a Vandára utalunk vissza, hogyha rengeteg ügyfélkérdést és ügyfélválaszt gyűjtesz össze, akkor azokat először azért össze kell úgy rendezned, hogy a rossz válaszok, a hibák, azok ne legyenek ugyanolyan súllyal benne, hiszen akkor...
Hiszen meg rá is kell tanítani, tehát meg kell neki tanítani ezeket a dolgokat. Igen, szerintem itt van egy nagyon érdekes nézőpontbeli kérdés, hogy amikor AI-ról beszélünk, akkor szerintem a legtöbb embernek azonnal a ChatGPT ugrik be. Egyrészt generatív AI, másrészt beszélgető AI. És miközben a mesterséges intelligencia ennél, hogy mondjam, komplexebb, és vannak egyszerűbb, meg vannak specifikus algoritmusai a képfelismeréstől, a hangelemzésen, stb. Nagyon érdekes, és most amúgy is megyünk a technológiában az ilyen multimodális modellek felé, amik ugye egyszerre tudnak már szöveget, képet, hangot nem csak hogy generálni, de legalábbis értelmezni, feldolgozni, igen. És ugye lassan jön a látás, és a többi, a hallás képessége, tehát hogy szépen lassan azért egy ilyen tényleg multifunkciós modellel fogunk majd dolgozni. Mégis a legelső kérdés az mindig valahol az, ahova az adatokhoz fog jutni, amiről beszéltél, hogy valójában az AI az egy kész valami, amit elmegyek a boltba idézőjelbe téve, előfizetek a ChatGPT-re, és akkor nekem van AI-om, vagy pedig az valami más, vagy hogy kell ebben gondolkodni, mert amiről te beszéltél, az nyilván saját üzleti AI, saját adatokkal tanítva, saját modellen tanítva, ez alapvetően most azért nyilván a nagyvállalatoknak a kiváltsága.
Persze.
De ez szépen majd úgy, ahogy látjuk, ez jön lefelé, és majd a kisebb, közepes méretű vállalatoknál is sor kerül erre, és akkor jön az a kérdés, hogy oké, nagyon szuper, de hogy a ChatGPT halucinál, meg hülyeségeket mond, meg ilyesmi, de hogy mi olyan AI-t akarunk építeni, ami nem mond hülyeségeket, ami azokra az adatokon alapszik, nem amit az interneten talál, ami nálunk itt van, ugye? És ekkor jön az a kérdés, hogy oké, de milyen adataink is vannak valójában? És nagyon sok szervezet fog szembesülni azzal, hogy ő azt hiszi, hogy neki van egy csomó adata, de valójában baromi kevés konkrét adata van.
Így van, meg hogy azokat hol tartja nyilván, vagy hogy építi ki abból az adott léket, ami rendelkezésre rá, vagy mennyire van meg az, hogy egyes lokális részeken megvan, egy-egy rendszerben külön-külön megvan, de azt már nem látja az egyik, hogy mit csinál a másik. Tehát vannak, mondjuk nekünk vannak learninges adataink az egyik rendszerben, és tudjuk, hogy ki végezte el, de azt már kevésbé tudjuk róla, mert ez egy másik rendszerben van, hogy ő hány éves, hol ül, mit csinál, milyen véleménye van arról, hogy hogyan működik körülötte mondjuk a vállalat, vagy mi tetszik neki, mi nem tetszik neki mondjuk egy employee survey alapján, és ezek így mind megvannak valahol lokálisan, de hogy ezt mennyire építed össze, az egy nagyon-nagyon kulcskérdése lesz annak, hogy hogy tudod felhasználni ezt az adatvagyont, és hogy ezért is fontos ezeket a szakértőket képezni, mert hogy egy HR-esként nem fogsz tudni arra gondolni, vagy nem feltétlenül fogsz tudni arra gondolni, mert hogy nem egy technológiai vonalról érkezel, hogy ezeket hogyan kell felépíteni, milyen összefüggések lehetnek, milyen adatokat hova lehet párosítani ahhoz, hogy abból aztán egy döntés szülessen. Téged majd jobban fog érdekelni az, hogyha ez már megvan, akkor egy AI segítségével hogyan beszélgethetsz arról, hogy ki is az én ügyfelem.
Igen, mert ha megnézzük, akkor hogyan is kell ezt az egészet ugye igazán elképzelni. Tehát van egy csomó adatom, ezzel a csomó adattal én fel tudom tanítani az AI modellt. Az AI modell tud ezekből az adatokból dolgozni, és aztán felteszek kérdéseket neki, ugye ez a következő dolog, és ez is egy jó kérdés, hogy vajon jól, hol tanulunk meg jól kérdezni az AI-tól, és akkor most vissza tudunk lépni picit a ChatGPT anomáliáinkhoz is, amikor azt szoktuk mondani, hogy hát az a baj a ChatGPT-vel, hogy túl általános válaszokat ad, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem, egyszerűen túl generális kérdést tettél föl. Mert ugye, és akkor itt már jön egy skill, ami majd izgi lesz szerintem, az a fajta gondolkodás, hogy valójában egy olyan beszélgető partner, aki gyakorlatilag kontextuális információkban nincs azon a szinten, ahol mi vagyunk, tehát nekünk kell megadni a kontextuális információkat, hogy adjál nekem ilyen és olyan receptet, de én arra gondoltam, hogy az gluténmentes legyen, csak hát én ezt nem mondtam, hogy az gluténmentes legyen, ugye? Tehát a lényeg, hogy mindennek az alapja valójában az adat. Az adatalapú működés, az adatalapú gondolkodás. Milyen adatot gyűjtsünk, ki gyűjtse azt, ki tartsa karban, ki tisztítja, ki nézte. Rengeteg kuli munka van így, hogy így fogalmazzak a háttérbe, és ha jól emlékszem, akkor ti már ezzel nem csak hogy idén, de már a tavalyi évben elkezdtetek foglalkozni ezzel az adatalapú upskilling-el vagy továbbképzéssel a szervezetben. Itt mi az, amit tapasztalatotok gyűlt az első körben?
Igen, szerintem az adat és az AI ebből a szempontból nagyon hasonló, hogy ha azt nézzük, hogy hogyan szeretnénk fejleszteni egy szervezet, vagy csúnya szóval upskillálni a saját szervezetünket, akkor van egy olyan típusú alaptudás, amit el kell terjesztenünk azért, hogy ez jól működjön, mert hogy igen, lesz egy pár embered, aki nagyon képzett ebben, és ők nekik ez a szakmájuk, de hogy egy szervezet olyan gyors, mint a leglassabb tagja, szokták volt ugye mondani ezzel kapcsolatban, tehát hogy biztos, hogy mindenkinek értenie kell egy alapszintet ahhoz, hogy egyébként tudj úgy adatokkal dolgozni, mert hogy a te munkád is valahol egy adatforrás lesz ebben a történetben, és ha te még mindig papíron szereted ezt inkább csinálni, mint mondjuk digitálisan, akkor ezek az adatok soha nem fognak bekerülni egy közös gyűjtő dologba. Szóval mi azt kezdtük el feldolgozni, mert nagyjából 2 évvel ezelőtt indultunk neki, hogy hogyan lehet adatalapú gondolkodást picit elterjeszteni a vállalatban. És ez nem egy ilyen nagyon misztifikált dolog, ami arról szól, hogy akkor most mindenkiből Python programozót képzünk, és BI dashboardokat fognak összehozni, hanem csak egyszerűen arról, hogy megértsük, hogy amikor a nap végén arról beszélgetünk, hogy például megint csak HR-es példára ráfókuszálva, egy adott employee survey-be milyen eredmények jönnek ki, azok az emberek mit gondolnak, vagy mit nem gondolnak, akkor hogy születnek meg ezek az adatok, és hogyan tudjuk mondjuk mélyebben megérteni azt a választ, amikor kapunk egy pontszámot mondjuk a recognition-re, az elismerésre, és azt mondjuk, hogy na a vállalatban ezt mondják, de hát ez egy olyan kérdés, hogy fölteszel egy egyszerű, egymondatos kérdést, és mindenki egy világot gondol mögé, hogy most a fizetéséről beszél, most arról beszél, hogy a főnöke mennyire jó visszajelzéseket ad, vagy mennyire döngöli a földbe, de hogy én honnan tudom, hogy melyik válasz mekkora súlya, hogyan születik meg. Hát onnan, hogy azok, akik ezekkel foglalkoznak, akár egy kompenzációs oldalon, vagy akár egy kultúra oldalon, őket is megtanítjuk arra, hogy amikor ők dolgoznak a kollégákkal együtt, és folyamatokat csinálnak, vagy szolgáltatásokat építenek föl, azokban már picit úgy gondolkodjanak, hogy abból hogyan jön ki adat a nap végén. Tehát hogyan tudom meg, hogy amit csináltam, az jó. Tehát ez a klasszikus, csak megint a learning példáival éljek, vagy világával éljek. Addig, ameddig nagyon szeretjük azt a kérdőívet, ami 1-5 csillagozza, mennyire tetszett a képzés, addig viszonylag kevés információnk lesz a nap végén azon de túl,
hogy... Tudjuk, hogy nagyon.
Nagyon, vagy nagyon nem, vagy hasonló dolgok, és esetleg még a szabad szövegesen megjön, hogy hány bubis ásványvizet, vagy hány darab pogácsot kellett volna kirakni az asztalra. de hogy azt nem fogjuk érteni, hogy mondjuk a felhasználóink azok tényleg, aki tetszett, annak miért tetszett, akinek nem tetszett, miért nem tetszett, mit kéne változtatni. És egy picit ebben fejlesztjük a kollégákat, hogy azt értsék, hogy amit felépítek folyamat, abban miért fontos belerakni azokat a pontokat, ahol ezek után adatokat fognak szülni, és ezt a fajta gondolkodást tanítani, az hozhatja meg ezt a fajta gondolatiságot. Arról nem is beszélve, hogy egy multinacionális cégnél nagyon sok minden információt próbálunk átadni egymásnak a döntések meghozásában, és ez egy következő szint, amikor ezt el is tudjuk magyarázni. Tehát azt láttuk, hogy egy része az, hogy épül fel az adat, a másik része az, hogy hogyan kommunikálunk egymás között erről az adatról, és szakértők ugye nagyon lelkesen szoktak nagyon hosszan beszélni ilyen témákban, és jól mindent is elmondani egy adott dologról, és a másik oldalon ülve meg a felét nem értjük, és elveszünk benne. És amikor mi abban gondolkodtunk, hogy építünk ilyen data literacy skill-eket a Telekomban, akkor azt néztük meg, hogy hogyan lehet megfogni így a legegyszerűbb personákat, legyen az egy olyan ember, aki csak Excel táblával dolgozik, és néha-néha elmond valamit valakinek, és ebből próbálunk üzleti döntést hozni, és hogyan lehet őt felkészíteni arra, hogy így értse, hogy mi kerül be, úgy építse a folyamatát, hogy olyan adatok kerüljenek be, amik relevánsak, és utána úgy tudja elmondani, hogy ugye sarkítva az 5 éves fiam is, vagy unokám is megértse a kategória, amit szoktak erre általában mondani.
Ez a data storytelling irány, ugye, amit próbálkoztatok így a tavalyi év folyamán, hogy hogyan tudnak információt átadni az adatokból, úgy, hogy azok ne az adatok felolvasása legyen, ugye, hogy itt azt látjuk, mindenki látja, hogy az ábrán, hogy itt 4,8, ez egy nagyon jó érték, akkor a következő érték az 5,6, az még jobbannál jobb, mint a 4,8, de hogy mit jelent valójában, mi az új felismerés, mi az az új információ, mi az, ami megerősít, ebben ez az, amit próbáltatok. Hogyan fogadták a kollégák ezeket az adatalapú szemléletet, meg praktikákat, és akár ezt a data storytelling-es, hogy mondjam, próbálkozást, vagy fejlesztési lehetőséget?
Alapvetően egyébként nagyon sokan jelentkeztek, tehát hogy amikor ezt elindítottuk, akkor az volt a célunk, ezt top 5-ös programnak hívtuk, és azért adtuk ezt az 5-ös nevet, mert azt mondtuk, hogy egy-egy irányítási területen legyen 5 olyan skill, ami a legfontosabb most ebben az évben az adott terület számára. És akkor végigrócsóztuk a vezetőkkel ezeket a skilleket, vagy ezeket a témákat, hogy ők ezeket hogyan látják. Ebből jött össze egy összesen 12-es lista az 5 irányítási területnél, és ebből jól látszik, hogy az 5x5 az ugye nem 12, tehát voltak egyező skillek, és az adat volt az egyik, amire nyilván vezetőként nagyon sok terület azt mondta, hogy hát persze erre szükségünk van, és fontos. És az elején nem tudtuk, hogy hányan fognak bejelentkezni, mert azt mondtuk, hogy ez egy szabad választás, hogy az 5-ből neked éppen a vezetőddel közösen egyeztetve mi az, ami a legfontosabb. Tehát próbáltunk valami fölépíteni, valami journey-t a kollégáink számára, és amikor megláttuk, hogy több mint 600 ember jelentkezik be ebbe a skillbe, akkor azért fölment a púzusunk, hogy hogy is lehet 600 embert kezelni, ahol mindenféle tudású és szintű ismerettel rendelkező ember ugrik bele a folyamatba, úgy, hogy a nap végén elérjük azt a célt, hogy egy picit jobban tudjon kommunikálni az adatok nyelvén. Az volt a tapasztalat, hogy egyébként szerették ezt a skillt, tehát hogy abszolút akik bejelentkeztek, a 90%-uk végig is ment rajta. Nagyon kellett az a rész hozzá, hogy egyébként megteremtsük az élményét ennek az egésznek, tehát mi onnan indítottuk, hogy egy workshoppal kezdtük meg ezt a sztorit, és a workshopon gyakorlatilag semmilyen eszköz nem jött elő, csak aki ezt...
Nem volt technológia.
Nem volt technológia.
Ez eleve nagyon furcsa lehet.
Ez már egy adatos...
Egy adatalapú képzésen nincsen számítógép.
Nincs számítógép, nem volt technológia, így van, és a prezentőr gyakorlatilag így a kocsik világából kezdte el felépíteni azt, hogy értsük meg, hogy mit jelent az, hogy adatalapú gondolkodás, és egy tök egyszerű, mindenki által érthető példán mutatta be, hogy az első Fordnál még gyakorlatilag nem volt semmilyen kijelző, semmi, ami mutatta volna a dolgokat, még a benzin szintjét se tudtad az első T-modellnél, hogy mennyin áll, a szélből, ami az arcodba csapott, sejtheted, hogy mennyire gyorsan mész, és a motor kattogásából érezted, hogy most már kezd talán fogyni a benzin. De hogy nyilván, ha meg a legújabb autókat nézzük meg, vagy azokat a terveket, amik már vannak, ahol már a vezető ülés nem is előrefelé néz általánosságban, akkor megértjük, hogy mit jelent az, hogy adatalapú gondolkodás és annak a fejlődése, mert hogy ugye ez nem csak azt jelenti, hogy van egy tök jó dashboardod, amiből majd aztán sok mindent olvasol, ugye most ez van nagyjából, hogy ránézel a műszerfalra, és 5000 információ önt el téged, meg látsz mindenfélét, de hogy már bizonyos információkból elkezd döntést hozni helyetted a rendszer, tehát erről szól az alapú gondolkodás, ha nagyon közel van az előttem lévő, és én még mindig a gáz nyomom, akkor bizonyos beállításoknál hogy elkezd fékezni a kocsi. És ugyanez a logika benne van, hogy ez így hogyan kezded ezt építeni, ugyanez, amit átvehet az ember a saját működésébe, hogy elkezdi megérteni, hogy nem arról szól az a dolog, hogy úristen adattudós legyek, meg építsek hatalmas dolgokat, hanem elkezdjen megérteni, hogy ezek mire jók, milyen adatokat gyűjthetek, és egy picit kapjuk egy élményt, hogy ez vajon az én területemen mit jelent az, hogy a T-modellből szeretnénk átülni valami olyan sztoriba, ahol legalább látom azt, hogy mi történik előttem az úton, ne adj Isten, még automatikusan fékez is a kocsi, hogyha arról van szó.
Volt két nagyon érdekes dolog abban, amit most mondtál, és én így ennyi rácuppantam. Az egyik az, hogy meghirdettétek a lehetőséget, de nem volt kötelező, tehát önkéntes alapon lehetett csatlakozni hozzá. Ez abból a szempontból borzasztó fontos szerintem, hogy egy új technológia esetén, egy teljesen új, hogy így fogalmazzunk, transformációnál fontos az, hogy legalább azzal ne kezdjen az elején küzdeni, hogy győzködnünk embereket arról, hogy de ez nem hülyeség. Ugye, csak most így hirtelen az autós példára jutott eszembe, a villanyautó belső égésű autó vitában, ugye szó szerint az van, hogy olyan széles árkok kezdenek már nőni, hogy azon baromi nehéz lesz egyébként majd átugrani. De hogy az önkéntességnek a szerepe ebben az irányban ez nagyon erősen látszik? Látszik, amiatt is gondoljátok azt, hogy a lemorzsolódás relatív kevés volt?
Igen, tehát hogy abszolút megvan benne az, hogy azért, mert azok jöttek oda, akik érdekeltek voltak ebben a történetben, vagy azért, mert hogy azzal dolgoztak, vagy azért, mert érezték, hogy ez egy hiányzó skill, vagy azért, mert megbeszélték a vezetőjükkel, hogy ez egy jó irány nekik most a szakmai fejlődésükbe, ezért volt egy belső drive-uk, egy érdeklődésük. És célunk is volt, hogy úgy építsük fel a folyamatot, hogy konkrét kézzelfogható eredmény is szülessen belőle. Tehát, hogy tényleg, oké, az első alkalommal nem volt eszköz, de aztán utána azért szépen bekerült az eszköz, amit elkezdesz használni. Valamilyen szinten ez egy Excel tábla, egy kicsit nagyobb szinteken, meg akár egy Power BI, vagy egy Python programozás szintje, de hogy legyen egy kézzelfogható produktum. És hogy ez nagyon fontos volt abban, hogy megvolt az a motivációjuk, végigmentek a folyamaton, alkottak, és le tudtak rakni valamit az asztalra, hogy ők ott maradjanak ebben a tanulási folyamatban, és akarják csinálni ezeket a lépéseket. Szóval ez eléggé jól bevált, és eléggé hiszünk abban, hogy tanulni nem lehet kötelező módon, tehát meg lehet próbálni így szöggel kalapáccsal beütögetni az ember fejébe, de látjuk, hogy általában az inkább fájdalommal jár, és nyilván egy kötelező képzésnél a tűzvédelmi tesztnél azért kitöltögetem, hogy mit kell csinálni, bár sokszor a kollégák elküldik egymás között a választ, és így születik meg. Valami, amit tényleg használni akarok skill, azt nem fogom tudni kényszerből megtanulni, csak ha értem, hogy miért.
Igen, és pont ez volt a második finding, hogy egyrészt önkéntes, másrészt meg tevékenységközpontú, tehát hogy kevés az, hogy elvileg értem én, hogy működik, jó, majd amikor lesz, akkor használom, de amikor használnom kéne, addigra már rég elfelejtettem, hogy ez micsoda, meg hogy működik. Tehát alapvetően amellett, hogy önkéntes, amellett ez egy gyakorlat fókuszú, tehát valamire használniuk kell. Sőt, talán még egy korábbi beszélgetésünkből az is elhangzott, hogy részben az is volt a célja, hogy beszéljenek közös nyelvet, például az adatnak a nyelvét, például az egész algoritmikus gondolkodásnak a nyelvét, másrésztről pedig az, hogy jöjjön az ötlet, tehát hogy talán a legfontosabb cél, hogy kezdjenek el gondolkodni azon, hogy ezt én arra is tudnám használni esetleg, hogy nektek voltak ilyen élményeitek közben, hogy jöttek ezek, abszolút. Hogy ezt arra is tudnám használni, hogy?
Abszolút, tehát hogy azok voltak a legjobb pillanatok, amikor így elkezdték kérdezgetni arra, hogy akkor én nekem van egy ilyen projektem, és arra is tudnám használni, és akkor azt hogy tudnám ebbe beforgatni. Szerintem ez nagyon fontos, hogy így a mindennapi munkához kössük, tehát hogy picit így az adat után az AI felé nézegetünk ugye idén, azt is már elkezdtük tavaly, de ott is az ott az első felvetés, hogy amikor megrajzoltuk azt, hogy mit szeretnénk átadni, vagy milyen csomagot akarunk összerakni ebbe, akkor azt kezdtük el nézegetni, hogy milyen use case-ek mentén tudjuk ezt felépíteni. És hogyha belegondolunk azokba, amit hallunk, látunk, olvasunk, mire használható egy ChatGPT, mire használható egy Midjourney és hasonlók, akkor ezt hogyan tudjuk a munkavilágába úgy lefordítani, hogy ez ne csak egy ilyen általános példa legyen, hogy az egy tök jó válasz, hogy hát mindenre, hiszen felteszed neki egy kérdést és válaszol. Hát ki ne tudná használni a saját munkájába, hanem tényleg olyan konkrét pontokat tudjunk megfogni, hogy például mi az a repetitív tevékenység, amit szeretnél kiváltani, mert nagyon sokszor csinálsz, mondjuk egy kommunikációs levél megírása, amiben tud segítséget nyújtani úgy, hogy esetleg azt még personalizálja is neked, mert hogy az a célod, hogy ez egy kicsit jobban megérintse azt, akivel éppen beszélgetsz. Az már egy tök jó dolog, hogyha úgy promptolod mondjuk a ChatGPT-t, hogy akkor ebből most 10 verzió készül, az első az ilyen és ilyen felhasználói körnek, és léci az ő gondolatiságokat, szóhasználatokat, nem tudom én, preferenciáikat vedd erősebben figyelembe, és úgy fogalmaz meg nekem ezt a választ. A másik része meg az, amikor olyan tevékenységről beszélünk, amit mondjuk ritkábban használsz, és nem is akarsz a feketőves tudója lenni ennek az egésznek, de hogy szeretnéd jobban csinálni, mert azért mégiscsak egy olyan környezetben vagy, ahol egy bizonyos nívót, szintet meg akarsz vele ütni. Tipikus példa, amikor nagyon jó szakiknak kell valamit prezentálniuk, előadniuk, és akkor olyan mély tudás jelenik meg, amit azért ritkán lát az ember, de olyan vizuális formában és olyan előadási formában, amit már azért nehezebben fogadsz be, és nem feltétlenül az jutott eszedbe, hogy egy konferencián is itt találkozol. És mondjuk erre is egy kiváló eszköz tud lenni az AI, amikor azt mondod, hogy ő soha nem fog stock fotókat nézegetni és gyűjtögetni magának, meg nem fogja azt a vizualitást megteremteni, de egy képalkotó szoftver segítségével, ha már megvan a gondolat, hogy miről akar beszélni, iszonyú sok inspirációt vagy konkrét eszközt tud úgy előkapni, hogy akkor azt beírja, megteremti neki ezt a képi világot, és azzal már többet mond, mint az az 1000 szóval, amivel ő elmagyarázná Ádámtól és Évától az egészet.
Igen. Szerintem kezdünk már a vége felé járni ennek az elefántnak, amit így darabonként eszünk, de nyilván nem mehetünk el a biztonsági, etikai kockázatok mellett sem. Ez ügyben is léptetek már, vagy tervezitek, illetve hogy ha már léptetek, akkor nektek mi a tapasztalat házon belül? Tehát jönnek a atya úristen, itt ebből óriási botrány lesz, és baj lesz, és elveszik a munkámat, és egyéb hangok azért jönnek el házon belül, nyilván informálisan.
Vegyes egyébként a visszajelzések, hogy mik jönnek, mert hogy a biztonság is egy olyan kérdés, igen, ami még nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár, tehát hogy azt nézzük, hogy most az Európai Uniónak nagy nehezen talán sikerül valamilyen jogi szabályozást kitalálnia rá, de hogy nincs olyan igazán kézzel fogható. Ha azt nézzük, hogy milyen biztonsági szabályok vannak, akkor azért a biztonsági szakemberek nagy részének elég sok izzadságcsepp megjelenik a homlokán, amikor arról beszélgetünk,
magzat hogy mit lehet. Sírva találod a sarokba, igen.
Mit lehet beengedni, és mit nem lehet. És hogy mi azt halljuk vissza, hogy nagyon kettős általában, ami vissza szokott jönni, legalábbis nyilván ezek a legerősebb hangok, de az egyik oldalról mindig az jön, hogy én még annyi mindenre használnám, de hát itt vannak ezek a korlátok, és hogyan tudnám én ezt csinálni.
De miért nem lehet az bele? Miért nem lehet az, ami kifogja azt?
Ugyan? És ebbe benne az is, hogy ki mondja meg nekem, hogy mire lehet, mert hogy ez egy része csak a dolognak, hogy persze beönthetem az adatot, vagy nem, felhasználhatom-e, vagy nem, de hogy izgalmasabb kérdés, hogy és mire használhatom tovább? Milyen jogi kötöttségeim vannak? Ha én alkottam egy képet, vagy valamit, akkor azt hol és milyen formában tehetem közzé? Milyen marketing eszközökbe vethetem be az AI-t, és akkor kinél lesz az a jogosultság, hogy én ezt megalkottam, akkor ki mire használhatja föl. Szóval ezek ilyen végtelen számú kérdés. És nagyon nehéz, hogy a jelentésként ezzel foglalkoznod kell, mert amikor egy skillt elkezdesz fejleszteni, akkor ugye ezekből áll az a történet, hogy jó, megtanítom, de hogy akkor utána ő mire fogja használni, és tényleg kézzel fogható tudást ad. Ugye ez az egyik, ami vissza szokott jönni, a másik oldalon azért visszajön ez a félek tőle egy picit, hogy a munkámat elveszi, és ott nagyon fontos ezekben a képzésekben azt megértetni, hogy nyilván az AI az egy olyan dolog, ami egy eszköz. Nagyon okos eszköz, nagyon sok mindenre jó, de egy eszköz. Tehát nem fogja kiváltani az emberi munkát, nem fog minden egyes képességünkbe jobb dolgokat behozni a világba, legalábbis a közeljövőbe biztos nem. És ennek a tudatosítása, vagy ennek a kollégákkal való megismertetése, ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ennek nagyon sok rétege van, tehát hogy ahogy mondod, mindig az AI-ról beszélünk, de hogy nagyon jó példája az, hogy hogyan tudod ezt mondjuk akár vicces formába is lefordítani, és ez nem mindig egy képzés, tehát nekünk például az évvégi céges rendezvényünkön volt egy olyan pont, amikor a Kovács András Péter volt a konferencia, és behoztuk a beszélő AI-t, és megkérte, hogy meséljen egy viccet, és egy olyan borzasztó fa viccet mesélt, amit ugye még poén sem nagyon volt benne, és akkor az András bedobta, hogy hála Istennek azért még nem kell félnie, hogy a munkáját elvenni az elkövetkező egy fél egy évben. De hogy tényleg ez a fajta ilyen ráeszmélések, hogy nagyon jó eszköz, de mik a korlátai, mire tudom használni. Nagyon jó eszköz, amit arra tudok használni, hogy. És én használok, nem ő használ engem. De ezeket szerintem nagyon fontos megtanítani az embereknek.
Jó, mi az idei, vagyis hát a 2024-es terv előttetek? Nyilván amennyit elmondhatsz ebből itt most a szakmai közönségnek.
Hát tavaly, ahogy mondtad is, tavaly azért eléggé erősen megágyaztunk annak, hogy így az adat tanulás, az adatértés képességei hogyan legyenek, de ezt sem lehet abba hagyni, vagy ez is egy olyan fontos dolog, amit folytatni kell. Idén erre egy picit az AI-t szeretnénk erősebben ráhúzni. A tavalyi év második felében elkezdtük az AI képzéseit azzal, hogy azt mondtuk, hogy hozunk háromféle személyiséget vagy use case-t, ami mentén így egy picit az ember megismerkedhet vele, de az volt a célunk, hogy ismerkedés legyen. Tehát, hogy lásd, hogy mondjuk a ChatGPT-vel hogyan tudsz levelet iratni, hogyan tudod megcsinálni ezeket a különböző repetitív feladatoknak a kiváltását, hogyan tudsz Midjourney-vel mondjuk egy jobbá tenni egy prezentációt, megalkotni egy képi világot valamilyen olyan dologhoz, ahol itt erre szükséged van, és hogyan tudod az adatok szempontjából használni. Jövőre, amivel egyen mélyebbre szeretnénk menni, az egyrészt az a rész, hogy megteremtsük azt a játszóteret, amiben már a kollégák ezt biztonsággal használhatják, mert most még nagyon sok mindenre azt mondtuk, hogy igen, de ez még annyira nem használható, mert ez még nem a vállalati környezet, de már elkezdhetsz vele ismerkedni, mert hogy maga, amit te is mondtál, a gondolkodást, hogy fel tudod beépíteni. Tehát az is jó, hogyha már otthon arra használod, hogy élvezetesebben tudjatok törít tanulni mondjuk a gyerekkel, vagy elmagyarázzon egy matek egyenletet, amit te esetleg te sem értesz, de mégis meg kéne tanulnod közösen így a gyerekeiddel. De hogy a következő lépése az az, hogy ezt hogyan tudjuk vállalati környezetben játszótérszerűen megcsinálni egyrészt, másrészt pedig az, hogy a vezetőket hogyan tudjuk erre képezni, mert hogy az is egy nagyon fontos dolog, hogy mi az a réteg, ami a döntés, vagy mi az az a tudás, ami a döntéshozói réteg számára lesz fontos és kiemelkedő. És most éppen azt építjük fel, hogy hogyan tudsz olyan jó képzést csinálni, ahol van egy gyakorlati réteg, hogy ő megértse, mi ez, de leginkább arról szól, hogy mire használható, mint termék, vagy termékcsalád.
Ez már az inspirációnak a szakasza, hogy megpróbáljátok belőlük, hogy megpróbáljátok azt a helyzetet előállítani, hogy ők elkezdjenek ötletelni azon, hogy és mire tudnánk effektív termékfejlesztésben ötletben használni. Szuper. Figyú, egy záró kérdésem van. Ez pedig az, hogy milyen javaslatot tennél más szervezetek vezetőinek? Kezdjenek el vele foglalkozni? Csinálják? Külsőssel csinálják? Belül csinálják? Hogy érdemes ennek a dolognak nekiállni, és miért?
Fú, ez egy nagyon komplex kérdés volt, vagy több kérdés egy kérdésbe rejtve.
Igen, de érted, amit szeretnék, hogy ha tanáccsal fordulnénák hozzád, hogy kedves Tamás, akkor te most mit látsz, mit csináljunk, mi is kezdjük el, ezt fussunk, vagy maradjunk egy helyben, várjunk, mert majd eljön az idő, vagy várjuk meg, majd megjelennek a felnőtt képző, meg tréning cégek, meg technológiai oktató cégek azzal, hogy akkor itt van AI képzés dögivel irassuk be az embereket, mit csináljunk? Erre próbáltam így hát egy kicsit suta módon rákérdezni nálad.
Azt gondolom, hogy kezdjük el használni. Tehát én azt mondom, hogy kezdjétek el használni, legyen a vállalatban, aki elkezdi használni, mert hogy biztos van, akit érdekel. Tehát hogy az egy tök fontos pontja, hogy nem biztos, hogy te leszel az, aki legjobban érdeklődik a téma iránt, és nem kell mindenkinek a mélyére ásni ebbe, vagy beleugrani ebbe, de hogy biztos, hogy fontos vele foglalkozni vállalati szinten, és tök jó, hogyha te, mint elendés, megtalálod azokat az embereket, akik ebben jók, és velük tudsz elkezdeni beszélgetni arról, hogy oké, ti mire használjátok. Tehát, hogy nekünk, amikor azon gondolkodtunk, hogy hogy építsük fel ezt az egészet, iszonyú inspiráló példa volt az, amikor a kollégák hozták a saját példáikat, hogy mondjuk marketing területen egy szülni menő kolléganőnek, hogyan irattak olyan mesekönyvet, ami gyakorlatilag egy ilyen vállalati sztorit dolgozott föl, csak átalakította, és ilyen kisgyerekekre optimalizáltan, ami nem tudom, durvább volt a történetben, mármint, hogy ilyen felnőtteknek szóló rész volt, azt átforgatta, mert vagy azért, mert nem érthető volt, vagy bármi, és átforgatta a mese virágába, és megalkotott egy ilyen egyedi sztorit, és hogy ebből milyen inspirációkat szerzel, hogy ők mire használják, és hogyan alkotják, abból már tudsz építkezni, de azt gondolom, hogy nem lehet elkerülni ezt a kérdést, főleg azért sem, mert hogy ott van az emberekben, vagy ez a nagyon akarom használni, vagy ez a nem tudom mi ez, de ez már frusztrál, vagy ez a nagyon félek tőle, mert azt érzem, hogy látom, hogy ez ki fogja váltani a munkámat, én eddig ezt csináltam, mint az önvezető autók és a kamionsofőrök klasszikus példája, hogy azért volt egy időszak, amikor ezt így nagyon, nagyon felkapták, hogy akkor majd mi lesz szegényekkel, és át kell nevelni egy nagyon ragadt embert, aki ezzel foglalkozott.
Tudod, a vihar előtti csend az engem mindig zargat egy kicsit. Jó, figyelj, szóval aki lemarad, az kimarad? Vagy pontosabban fordítva, aki kimarad, az lemarad?
Én azt gondolom, hogy aki kimarad, igen, az lemarad. Az, hogy milyen eszközhöz nyúj, hogyha szeretnéd ezt a képzést, vagy szeretnéd az embereidet képezni, az azért nagyon függ attól, hogy milyen szervezetben ülsz, milyen lehetőségeid vannak. Én nagyon-nagyon hiszek a belső szakértőkben, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy nem a legtökéletesebb tudást fogják hozni, hiszen lehet, hogy most kezdtünk el foglalkozni vele, de házon belüli tudást hoznak, és rátok szabott tudást hoznak. Nyilván érdemes szakértőkkel, vagy nyilván érdemes külső partnerekkel is ezt így össze meccselni, és akkor tudsz valami igazán jót kihozni. De szerintem a legfontosabb kérdés az, ami el kell kezdeni gondolkozni, miért? Tehát a te cégednél, a te vállalatodnál, a te L&D csapatodnál miért akarod ezt behozni, és megvan ez a erre a kérdésre megvan a válaszod, akkor onnantól kezdve meg fogod tudni találni azokat a partnereket, akikkel ez felépíthető. Nagyon jó éjjelképzések vannak szerintem piacon is, tehát hogy amit meg tudsz venni, nagyon jó éjjelképzést lehet felépíteni belső kollégákkal is, csak attól függ, hogy te pontosan mire és kiknek akarod ezt adni.
Hát nagyon szépen köszönöm, ebből egy szerintem egy jó kis évzáró, vitaindító beszélgetés kerekedett, és talán mindenki számára én azt az üzenetet venném, hogy adat mindenek előtt, és azt is, hogy ne várjatok tovább, tehát hogy nincs hova várni, egyszerűen ez a gyors vonat, ez halad, és minél később fogsz rá felszállni, annál jobb hátrányod lesz. Tehát bármennyire is nem értjük, bármennyire is távoli tőlünk, muszáj elkezdeni vele foglalkozni, mert nagyon gyorsan fog megérkezni az adott ponton ez, hogy versenyhátrányba kerülünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, hogy megosztottad a Magyar Telekommal szerzett tapasztalatokat, és itt közkincsét tettétek a jó gyakorlatot, és nagyon remélem, hogy a hallgatók pedig fognak majd lépni a saját részükben, és akár kontaktálni, és akár veled, akár a Gem Podcast következő adásaiban lévő vendégeinkkel. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Sziasztok.
Sziasztok.